Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm mindannyiukat szombaton, ahogyan hagyományosan szoktunk tanálkozni, itt a óránknál, amelyek során a legméltóságosabb oltári szentségről elmélkedünk. Különös nagy öröm és nagyon jó alkalom ez számunkra, hogy éppen szombaton, a Szűzanya napján tudunk tanálkozni, éppen arról, hogy szeretett fiáról, Jézus Krisztusról elmélkedjünk, amely valóságosan jelen van a legméltóságosabb oltári szentségben. Ahogyan azt a múlt hittanóra során megígértem, mivel volt egy telefonhívás, amelyre sajnos nagyon specifikus kérdést tettek fel, és nem tudtam mindjárt válaszolni, és a kérdés az lett volna, hogy mit jelent az a tabga szó. Ugye tudjuk, hogy a tabga az egy hely a Szentföldbe, a tibériászi galileai tó észak-nyugati partjánál, ahol a hagyomány szerint a kenyér szaporítás történt meg, és úgy szintén ott található meg az a hely, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Péternek a elsőbségét, hogy ő lesz az egyháznak a feje, a primátusát vallotta, adta meg neki. Úgyhogy visszatérve ahhoz, mit is jelenthet, az volt a kérdés, pontosan mit jelenthet ez a tabga szó, ez a tabga kifejezés, amely alapján ezek a helyek el vannak nevezve. A tabga szó eredetileg valószínűleg a heptagegon görög kifejezésből származik, amelynek a jelentése az, hogy hét forrás, heptagegon hét forrás. Az, ahogyan az más nyelvekben is megtörténik, a heptagegon szó lassan a tabégórá változik, és azok által, akik arabul beszélnek, születhetett meg valószínűleg a tabga szó, tabga-tabga a tabégóból. Úgyhogy még egyszer visszatérve azt jelenti, hogy hét forrás, nem véletlenül nevezték el ezt ilyen egyszerűen, mivel valóban található voltak ottan források, és a forrásból a bizánci korban a 4. század körül 3 víztorony volt építve. Külön arab neveket kaptak. Birket Ali Eddaber, Hamman Ayyub és Tanur Ayyub neveket kapták meg ezek a víztornyok. Úgy szintén a napóleoni invázió idejéből 1799-ben Pierre Jacotin, feltételezem francia volt, készített ilyen speciális térképet, amelyen ez a hely francia szóval moulin, vagyis malom szóval van elnevezve. Sajnos, ahogyan ez a többi helyekre is megtörtént, abban a térségben a perzsaiak 614-ben mindent leromboltak, és ez így maradt 1932-ig, amíg archeológusok újra fel nem kutatták a helyeket, és ahogyan tudjuk, 1982-ben lett újraépítve modern koncepcióval, de régi templomokhoz hasonlóan volt felépítve, ami Szent Péter primátusának a helyén ez a kis templom, ami mai napig ott található. Ahogyan a elmúlt hittanórában együtt elmélkedtünk, elkezdtünk beszélni a János evangéliumának 6. fejezetéről, amely a kenyér szaporításról számol be nekünk. Azután, miután ezt látták a jelenlévők, tudjuk, hogy Jézust prófétának kezdték hirdetni, amit egyrészt helyes, egyrészt helytelen, hasonlóan tették, mint Nikodém vagy a szamáriai nő esetében. Sajnos az ő elképzelésük nem egyezik meg az igazsággal, Jézust királynak is akarják meghirdetni, és ő így eltávozik. Királynak, prófétának hirdetik meg, de az ő elképzeléseik a királyról, a prófétáról, hibásak, eltérőek az igazságtól, a valóságtól, mert Jézus másféle módon király és másféle módon próféta. Ő, mondhatnánk, a nagy K betűvel a király és a nagy P betűvel a próféta, mert ő a Istennek, az Atyának a fia, és az Atyára, ahogyan már sokszor mondtam, összpontosít Jánosnak az evangéliuma, és evvéget ő már hozza a végső állapotot a világnak. A kezdeten volt a paradicsomi élet, de volt a bűn. De éppen ahogyan Szent Ágoston is mondja, ó Félix culpa, boldog bűn, ennek a bűnnek köszönhetően jött el a mi Urunk Jézus Krisztus. Jézus felfogja, ahogyan az egész János evangéliumában rámutat, az ő küldetése az Atya felé irányul. Azért teszi, amit tesz, mert az az Atya akarata, és nem az Atya akarata az, hogy őt ünnepeljék. Ő nem azt akarja, hogy ő legyen ünnepelve, hanem hogy az Atyát ünnepeljék. Evvéget eltávozik. Az evangélium, egy görög szót használ, anakoreo. Onnan van az anakoréta szó, vagyis magyarul úgy mondjuk remete, de biztos többször hallottuk ezt is, hogy anakoréta. Arra utal rá, hogy valaki valami felsőbb helyre megy el. Mi lehetne felsőbb hely? Már említettem, Jánosnak van ez a kettes szintje. Ugye felsőbb hely azt is jelentheti, hogy elmegy egy hegyre. De másrészt egy felsőbb hely azt is jelenti, hogy az Atyához szívével, persze neki nincs erre különös szüksége, mert mindig az Atyával kapcsolatban van, annak köszönhetően, hogy valóságos ember és valóságos Isten, ami Urunk Jézus Krisztus. De eltávozik, hogy együtt tudjon lenni az Atyával, csendességben, nyugalomban. Tanítványok észre se veszik, hogy eltávozott, csak később, ahogyan azt hamarosan fogjuk hallani, és ott van az Atyával, nyugalomban, csendben. Ugyan tudjuk, Jézus gyakran imádkozik. És ez nagyon fontos mi számunkra is, ha megyünk a oltári szentséghez, hogy tudjunk csendben, nyugodtan, hosszú pillanatokat eltölteni a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal a legméltóságosabb oltári szentségben. Nagyon kívánom mindannyiunknak, hogy hamarosan már tényleg megjelenjen magyar nyelven is Robert Szarag bíboros könyve, amelyet Barsi atya fordított le magyar nyelvbe, a Csendnek az ereje, és a bíboros nagyon jól, nagyon mélyen, meghatóan rámutat, mennyire fontos a mi világunknak az, hogy csendben legyünk. A zaj, úgy lehet mondani, eltompítja érzékeinket, hogy valóságosan a valóságos mélységet tudjuk felfogni. És ez nagyon nehézé teszi a mi viszonyunkat is az oltári szentséghez. Ugye telefonok, televízió, rádió, mindenhova, ahova megyünk, beülünk egy étterembe, vagy egy kávézó, mindenhol egy rakás zajjal vagyunk körülvéve. Már nem tudunk oda leülni, se nyugodtan, esetleg van egy kis időnk, egy könyvet átolvasni. De ez sajnos megtörténik a templomainkba is. Mennyiszer bemegyünk, és annyira hangosak a turisták, mintha egy múzeummá válnának. Nagyon nehéz olyan helyet találnunk, ahol azzal tudnánk foglalkozni, ami tényleg fontos. Csendben, úgy, mint Jézus, elment egy felsőbb helyre, hogy Atyával ottan tudjon beszélni. Nagyon paradoxális még lehet egy gondolat ebben is, hogy miért vannak ma elterjedve, ha hivatásokat nézzük, a aktív apostol hivatásoknak a száma nagyon csökken, viszont a kontemplatív hivatásoknak a száma minél szigorúbb kolostorokról és monostorokról van szó, annál inkább növekedik. Miért van ez? Mert az ember valahol a mélyében érzi, hogy vissza kell térnie a Teremtőjéhez. Vissza kell térnie Jézus Krisztushoz. Mostan folytathatnánk néhány versszakkal János evangéliumát, amely a 16. versszaktól így szól. Amikor beesteledett, tanítványai lementek a tóhoz, bárkába szálltak, és elindultak a tó túlsó partjára, Kafarnaum felé. Már egészen besötétedett, s Jézus még mindig nem tért vissza hozzájuk. Erős szél támadt, s a tó háborkott. Amikor már eveztek, vagy 25-30 stádiumnyit, látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Megijedtek, de ő bátorította őket. Én vagyok, ne féljetek. Föl akarták venni a bárkába, ám a bárka nyomban partot ért ott, ahová tartottak. Jézus nincs a tanítványokkal, észre sem vették. Jézus elmenekült, miután elfogyasztották, ugye csodálatosan megszaporított kenyeret. Elment egyedül a hegyre, el tudjuk képzelni, hogy imádkozik az atyához, mert az egész élete csak az atyának, az akaratának a teljesítésére összpontosít. Amikor megjelen a tanítványoknak, akik félnek a vihar közepén, még kicsi a hitük, hogy tudják, hogy az atya választottai, hogy ő védi őket. Megdöbbentő elképzelni. A 12 apostol, most az mindjájukat szentnek hisszük, de már annak ellenére, hogy néhány hónapig Jézussal tartónak csodáin vettek részt, olyan kicsi a hitük, hogy elkezdenek félni. Félnek, és nem tudják, mi lesz velük. Félnek, hogy elpusztulnak, mert emberekként gondolkoznak. Azon gondolkoznak, mi lesz holnap után, de elfeledkeznek a mostanról. Még nem fogták fel, hogy ők későbbi Krisztus halálának köszönhetően Isten fiaivá fognak válni. Azért lesznek atyának a fiai, mert Jézus a fiú. És ennek köszönhetően, hogy atyának a fiai, mind olyanok, mint egy kisgyerek, a atyának, apjának a kezében nem kell semmiről gondot vennie, nem kell félnie, mert tudja, hogy ott van az atya, érzi az atyát. Csak hogy ők még ezt nem tudják, még mindig kevés volt az a sok csoda, és most egy újabb csodának lesznek a tanúi, ahhoz, hogy felfogják kis valóságban Jézus Krisztus, és ezt nem fogják felfogni addig a pillanatig, amíg halottaiból fel nem fog támadni. Annak ellenére, hogy tanúi voltak annak, hogyan lakott jól 5000 ember 5 kenyérből, és még mennyi sok kosár maradékot szedtek össze, annak ellenére nem értették meg Jézust. A tanítványok annak ellenére, hogy nappal egy nagy csodának voltak a tanúi, este várják Jézust, de ő nem érkezik. Így saját maguk döntik el, hogy eltávoznak, mennek a sötétbe, ahol a vihar éri el őket. Saját maguk akarnak gondoskodni, ők akarják eldönteni, hogy most mennek keresni Jézust. Elhagyják azt a helyet, ahol meg voltak ajándékozva, a Jézus által megtört kenyérrel. Hasonlóan, mint az emauzi tanítványok esetében is így fog történni. Nem ismerik meg Jézust, és csalódottan mennek a saját maguk útjára. 25-30 stádium távolság, azt, ahogy azt az evangélium is idézi, az körülbelül a mi mércénkbe 5 kilométer. A hajó olyan pontra jutott el, körülbelül el tudjuk képzelni, a tó közepén lehetett. A tó közep az a legmélyebb pont, legveszélyesebb. A mély a víz. Messze az indulási, és messze az érkezési pont. Valami ilyen a mi lelki életünk is, a mi életünk, a viszonyunk a legméltóságosabb oltári szentséggel. Már lehet, hogy nagyon sok éve járulunk az oltári szentséghez, és még nem tudjuk, meddig fogjuk kapni egyrészt ezt a kegyelmet is, De megeshet ez is velünk, még messze van a cél, de a cél valójában már előre van hozva a magában az oltári szentségben. Szent János számára nem az a fontos, hogy csodálatosan megnyugszik a tó, mind inkább az, hogy Jézusnak a szava az, amely megnyugítsa a tanítványoknak, a tanítványokat. Amint meghallják Jézusnak a szavát, amely parancsol, hogy nyugodjon meg az időjárás, akkor ők is elnyerik szívüknek a nyugalmát. Csak akkor tudunk nyugodtan lenni békében, bensőnkben, szívünkben, úgy tudunk nyugodtan járulni Jézushoz az oltári szentségben, ha halljuk az ő hangját. És akárki nem járulhat az oltári szentséghez, csak az, akinek megvan tisztulva Szent Jónásban a szíve, és így tudja valamilyen módon hallani Jézusnak a hangját. A viharos éjszaka után a tibériádi tón a tanítványok újra találkoznak Jézussal a tónak a szélén. Néhány teológus véleménye alapján az a rész később lett hozzáadva az evangéliumhoz, már amikor Jézus beszédjét a húsvét titkában magyarázta Szent János, vagyis ők, mikor ezt megérték, még nem fogták fel, de egy régebbi hagyománynak adta meg az alapját, és ezt úgyszintén vissza akarták tenni ebbe a szakaszba, ahol Jézus, ők tudták, hogy a mennyből alászállott kenyérről szólal meg, de még akkor nem fogták fel, hogy mi is ez, mi is az oltári szentség. Ahogyan már azt említettem, amikor elkezdtem János evangéliumáról szólni, hogy ugye természetesen ők először ezt megélték, és már az egész, mikor a film a végéhez ér, és annak a végén, a végződése alapján fel tudjuk fogni bizonyos dolgokat, amit azelőtt nem értettünk, mikor néztük a filmet, ugyanezt történik az evangéliummal is. És úgy lehetne adni, hogy egy jánosi tradíciót fedhet le ez a szakasz az oltári szentség ünnepléséről. Ugye már mondtam, először van egy pálos tradíció, egy Szent Péternek tradíciója, és néhány teológus kutató szerint lehetne szó egy jánosi tradícióról is. Kedves hallgatóink, ha valaki szeretne feltenni valami kérdést, vagy bekapcsolódni itt a tanórángba, akkor felhívom kedves figyelmüket telefonszámunkra 00-421-35-7-72-72-72-es telefonszámra lehet hívni 00-421-35-7-72-72-72-es telefonszámon tudunk telefonhívásokat fogadni. Most visszatérnék a következő folytatásához, a 22. verszaktól János evangéliumának 6. fejezetének. Másnap a tó túlsó oldalán maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott, s hogy Jézus nem szállt tanítványaival bárkába, a tanítványok csak maguk indultak el. Közben több bárka érkezett Tibériászból annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették. Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, hogy kerültél ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az atya tett tanúságot. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe? Azt tetszik Istennek, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hadd lássuk, milyen csoda jelet viszel végbe. Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Nem volt elegendő a sokaságnak az, hogy Jézus néhány órával azelőtt megmentette őket. A vihar során egyrészt a tanítványokról van szó, és másrészt azoknak, akik már a csodálatos kenyérszaporításon is részt vettek. Újra csodákot kérnek. Ez is rámutat arra, hogy a csodáknak a küldetése Szent János evangéliumában a hit felébresztése, fenkeltése. Nem lehetséges, hogy valaki higgyen, ha azt Isten nem ajándékozza meg, nem adatik meg neki. A csodának, ahogyan azt olvastuk ebben a szakaszban is, itt maga Jézus válaszol erre: azt tetszik Istennek, ha hisztek abban, aki küldött. Mert a csodát is csak az véget teszi Jézus, hogy az atya adja ezt meg neki, nem magától. Vagyis Jézus olyan hitet ébreszt hallgatóiban, amely a Szent Háromság felé irányul. Itten az atya és a fiú kapcsolatát lássuk. Ez nagyon fontos a mi hitünkre, mink hiszünk az atyában, a fiúban és a Szent Lélekben. Három isteni személy, egy Isten. Most jelzi technikusunk, hogy telefonhívásokat kaptunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, tessék!
Mindörökké, amen. Nagy tisztelettel köszöntöm, atya, és a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, mink is.
Én úgy gondolom, mivel az Isten útja az más, mint az emberek útja, tehát mi nem tudunk oda arra létszintre feljutni, majd talán csak akkor, ha megérdemeljük. Alig tudom. És arra gondolok, hogy azért mondta Jézus, hogy higgyünk az atyába, és benne is higgyünk. És ez lesz a megoldás, hogy el tudjuk hinni azokat a dolgokat, amit mi elképzelni sem tudunk.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, ez pontosan így van, erről van szó, hogy a hit magában, most még arról a hitről beszélünk, amely Jézus élete során lehetett, vagyis az nem a hit abban a értelemben, ahogyan azt mink megfogalmazzuk most. De ahhoz Jézus éppen ezt akarja, a hit és a bizalom, Ez nem ugyanaz. A protestáns testvéreink sajnos ezt sokszor összekeverik a kettőt. A hit és a bizalom az két külön dolog. De egyik a másikkal kéz a kézben jár. És éppen nem a mi eleinktől fogva, amikor gyengének érzük magunkat, nem mink a mi erőnk az, ami visz minket előre. Hiszen Szent Pál is mondja, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert akkor Istennek a kegyelme lakozik bennem. Úgyhogy az imádsággal növeljük a kegyelmet, és Istennek a kegyelme az, amely visz minket tovább. De ez nem a mi ereinknek a érdeme, ereinknek a eredménye. Úgyhogy éppen ez nagy segítség számunkra, hogy nekünk, mint egy kisgyereknek bíznunk kell a jó Istenben, aki minket előre visz. Köszönjük szépen, kedves telefonhívását. Most van még telefonhívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tessék parancsolni.
Kedves Lubomír atya, Monen abbénak van egy könyve, Szól az Arszi Szent, vagyis Viannei Szent János.
Igen, igen.
Könyvéből csak egy pár gondolat.
Tessék parancsolni, és ez meg van magyarra is, mert ismerem, de más nyelven olvastam.
Monen abbé, Szól az Arszi Szent, a Szent Gellért kiadó és nyomda adta ki. Szent Gellért kiadó.
Köszönjük nagyon szépen, tessék parancsolni.
Olvasom már is. Krisztusunk itt van elrejtve az oltári szentségben. Várja, hogy látogatására jöjjünk, és eléje terjesszük kéréseinket. Itt van ő, szeretetének szentségében. Szüntelenül sóhajt, és közben jár mennyei atyánál a bűnösökért. Itt van, hogy vigasztaljon minket. Tehát nekünk is gyakran meg kell látogatnunk őt. Milyen kedves neki az a negyed óra, amelyet foglalkozásainktól elvonunk, hogy eljöjjünk őt imádni, látogatni, vigasztalni a sok méltatlanságért, amely éri. Amikor látja, mint jönnek buzgó sietséggel, tiszta lelkű hívei, mosolyog rájuk, és azok azzal az egyszerűséggel, amely neki úgy tetszik, bocsánatot kérnek tőle, minden bűnért, megbántásért, hálátlanságért. Milyen boldogságot találunk ott Isten jelenlétében, midőn egyedül vagyunk lábainál a szent oltárszekrény előtt. Rajta kettőzzük meg a buzgóságot, hiszen azért vagyunk, hogy Istent imádjuk. Tekintete rajtunk pihen. Az üdvözítő annyira szeret minket, hogy mindenütt csak minket keres. Ó, ha angyal szemünk volna, és látnánk Krisztus Urunkat, amint jelen van az oltáron, és néz minket, mennyire tudnánk szeretni őt. Nem akarnánk többé elszakadni tőle. Mindig ott maradnánk lábainál. Ez volna a mennyország előíze. Eddig tart az idézet Monen abbétől, és csak annyit lehetne ehhez hozzáfűzni, hogy tegyük szokásunká, hogyha katolikus templom előtt megyünk el, legalább egy pár percre menjünk be meglátogatni az Úr Jézust az oltári szentségben. Alkalmas erre a templom előtere, vagy ha be lenne zárva a templom, akkor is megállhatunk az ajtó előtt. Hát az Úr Jézus átlát a falon, átlát az ajtón, éppen úgy értékeli a mi látogatásunkat, mint ha közel tudnánk menni az oltári szentséghez, illetve hát a tabernákulumhoz.
Nagyon szépen,
mindenkit,
köszönjük.
Hogy minél többször látogassuk meg az Úr Jézust, és minden templomban van szentségimádási óra, hogyha lehet, ha van időnk, menjünk el erre a szentségimádásra. Dicsértessék.
Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük kedves kommentárját, és úgy szintén telefonhívását, még van még egy telefonhívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus. Úgy néz ki, hogy valami probléma akadott, úgyhogy ha még esetleg van egy pár percünk, ha a kedves hallgató vissza szeretne hívni, én még visszatérnék ehhez az evangéliumi szakaszhoz, amelyet kezdtem kommentálni. Arról beszéltünk, hogy ugye felkeresik Jézust, és újra csodajeleket követelnek tőle. csodát, csodát, csodát. De másrészt fogjuk fel, hogy mikor ezeket olvassuk, el kell képzelnünk és fel kell fognunk egy nagyon fontos dolgot, hogy mikor ez is, amit felolvastunk, ez a szakasz megtörténik, megesik, akkor ők Jézust lássák, de még nem látták, hogy meghalt, feltámadott halottaiból, és a Jézusnak az istenség, az, mink a hitünknek köszönhetően hiszünk benne, vannak rá okok, amiért hiszünk benne, de fogjuk fel, kedves testvérek, hogy ők egy embert látnak, Jézus Krisztust, lássák mind egy embert, még mind én most látom itt a technikusunkat, és csontból, húsból való ember. Az ő istensége el van tárva előttük, nem lássák azt. Úgy szintén, mint mikor bemegyünk a templomba, és egy darab kenyeret látunk az oltáron kitéve a monstranciába, az ostenzóriumba, de azt csak a hitünk alapján tudjuk elhinni, hogy ottan istenségének köszönhetően Jézus Krisztus valóságosan jelen van. És most akkor még van egy telefonhívásunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Lubomir atya, szeretném megköszönni, hogy utána tetszett nézni a múlt heti kérdésemnek.
Nagyon szívesen.
És a kielégítő választ.
Örülök,
és
hogy tetszett hallani
köszönöm
a választ.
Igen, direkt váltam rá, mert tetszett ígérni, mondom, lehet, hogy utána nézett az atya. Tehát akkor a hét forrás vidéke.
Igen, az, igen, az, pontosan.
Ez, igen. Köszönöm
nincs
még egyszer.
Mit szívesen, Isten áldja.
Isten áldja.
Isten áldja. Akkor örülünk, hogy aki kérdezett, az választ is kapott, és még lassan a hittanóránk vége felé térünk, de még talán egy pár gondolatot ehhez a szakaszhoz hozzáfűznék. Úgy, hogy ahogyan már ezt sokszor mondtam, ahhoz, hogy higgyünk az oltári szentségbe jelen van Jézus Krisztus, ahhoz egy hitre van szükség, mink hiszünk az ő istenségében, úgy, mint a apostolok hittek, ben hithettek volna, majd az csak később érkezik meg, mert ahogy lássuk, inkább nem hisznek, mint hisznek. Habár a csodák kinyilatkoztassák isteni erejét, de mulandók. Az, hogy a tanítványok több és több csodajelet akarnak látni, az az embernek az Isten utáni vágyakozásnak a nyoma. Hogyan azt a híres olasz teológus Antonio Piolanti mondja, az emberben nincs egy valamilyen hit, voltak olyan teológusok, amelyek azt állították, mindenkiben van egyforma explicit hit. Vagyis az emberben nincs egy valamilyen hit, amely vágyakozna Isten után, ahogyan azt a protestánsok is tévesen tanítsák. De az emberben van egy nosztalgia a paradicsomi létezés után, azután, amit a bűn által elveszített az ember. Jézus azért jött a világra, hogy ezt újra visszanyerje számunkra, sőt, hogy annál inkább még többet ajándékozzon nekünk. Ez túlhaladja Jézusnak tett ajándéka. De mindahhoz a hit segítségére van szükségünk. Ezért válik majd az Eukarisztia az örök élet zálogává, mert már itt a földön Jézus Urunkat imádjuk benne, de csak a hit szemével. Csak az örökké valóságban fogjuk nézni Jézust arcról arcra. Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm kedves figyelmüket, és fogok örülni a következő találkozáshoz. Használjuk fel ezeket a nyári heteket ahhoz, hogy tudjunk imádkozni, hogy ez legyen a mi kiruccanásunk, a mi pihenésünk, megpihenjünk Jézussal a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindannyiuknak imáikat kérem, szeretettel köszöntöm Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbáncsok teológussal.